Jó, akkor ma arról a részéről fogok beszélni a nyelvészetnek, amit fonológiának neveznek. Tulajdonképpen olyan, mintha egy körkörösen haladnánk, mert a hangtanról volt már szó, és a fonológia is tulajdonképpen a hangtan valamilyen szempontból. De egyrészt megígértem, hogy a tudományos elméletekre, részletekre, azokra csak később térek vissza, hát most nagyjából visszaértünk ehhez a részhez. Hát egy elég rossz hasonlattal azt mondhatom, hogy a fonetika, amiről ugye beszélgettünk, hogy hogy néznek ki a beszélt hangok, meg hogy képezzük őket, hogy fogjuk fel, hogy van az a csoda, hogy egy ilyen folyamatos és nagyon bonyolult hangfolyamból beszélt hangokat különítünk el. Szóval ez egy nagyon rossz hasonlattal azt lehetne mondani, hogy az a része olyan, mint a orvostudományban az anatómia, hogy ugye megmondjuk, hogy hogy néznek ki a szervek, hogy mi hol kapcsolódik össze, milyen részekből áll. És van az orvostudománynak egy másik része, amit élettannak hívnak, vagy fiziológiának, ahol meg elmondjuk, hogy ami meg azzal foglalkozik, hogy hogy működik ez a sok minden, ami egy szervezetben össze van rakva. Nem teljesen jó a hasonlat, de egy kicsit annyiban emlékeztet ez is arra, hogy a fonetika az a hangfolyamnak a felépítéséről szól, meg a felfogásáról, meg ilyesmiről. A fonológia meg arról szól, hogy amikor megvannak már ezek a beszédhangok, akkor egy nyelv rendszerén belül milyen szabályszerűségeket mutatnak a beszédhangok sorozatai, ha egyáltalán mindig sorozatról beszéltünk a vége fele. Majd meg fogom mutatni, hogy még ez se annyira egyszerű, hogy sima beszélt hangsorokról lehessen mindig beszélni. Szóval ezt hívják fonológiának, és ebbe fogok most egy kicsit részletesebben belemenni, ha sikerül. Igen, hát először is, bár én nagyon nem szeretem az ilyen felosztós módszerét egy dolog megismerésének, hogy valaki elkezd a gombákról beszélni, és akkor először is felsorolja azt a, nem tudom én, 20-50, nem tudom, rengeteg fajtáját a gombáknak. Abból valószínűleg semmit nem lehet megjegyezni, de itt mégis kivételt teszek, mert tényleg van a fonológiában két élesen elkülönülő terület, amivel a fonológia foglalkozik, egy nyelv fonológiája is, egy nyelv hangtanának a leírása is. Két külön részre osztik, amik összefüggenek egymással, de nagyon-nagyon eltérőek, és az egyik felét úgy hívják, hogy fonotaktika. A fonotaktika az nem jelent mást, mint hogy egy bizonyos nyelvben, vagy sok nyelvben hogyan épülhetnek fel a szavak, milyen szabályszerűséget mutat az, hogy milyenek lehetnek a hangsorok. Hát ezt tudjuk, hogy saját személyes tapasztalatainkban, hogy eléggé különbözőképpen hangzanak az emberi nyelvek, azon túl is, hogy különbözőek a beszédhangok, azon túl is feltűnő különbségek vannak, hogy mit tudom én, van olyan nyelv, mint például híresek erről a berber nyelvek, az Észak-Afrikában beszélik őket, hogy például iszonyú sok más a hangzó tud egymás mellett lenni, vagy a grúz is ilyen például, máshol meg egyáltalán nem jellemző ez. Szóval a szavak alakja, felépítése, ezzel foglalkozik a fonotaktika, hogy hogyan épülnek fel egy nyelv, vagy az illető nyelv hangsorai. Olyan dolgokra kell itt gondolni például, hogy milyenek lehetnek a szótagok. Ugye vannak olyan, ezt egyszer már a legelején említettem, hogy amikor az univerzálékról, vagy ilyen egyetemes tulajdonságokról beszéltem, hogy a szótagoknak különböző lehet a bonyolultságuk, és van egy ilyen általános törvényszerűség, hogy ahol bonyolultabb típusú szótag előfordul az egyszerűbb is, de ez fordítva nem igaz. Lehetnek olyan nyelvek, ahol csak mondjuk csak nyílt szótagok léteznek, és zártak nem. Tehát amikor egy nyelvet úgy jellemzek, hogy például milyen lehetne a szótagoknak a szerkezete, akkor az a fonotaktikához tartozik. Vagy például, hogy mik állhatnak, milyen hangok állhatnak egymás mellett, és milyenek nem, ez is a fonotaktikához tartozik. Vagy hogy hol lehet a hangsúly, és hol nem lehet. Itt is nagyon sokféle rendszer van, mert a magyarban például fonotaktikailag nagyon egyszerű a helyzet, csak a szó elején lehet hangsúly, bármit is értsünk azon, hogy szó. Ettől lehetnek hangsúlytalan, teljesen hangsúlytalan szavak is, és nagyon-nagyon ritkán, mint egy ilyen költői eszközként lehet olyan, hogy egy szóban több hangsúly is van, ami viszont látásra, ilyen ritmikai okai lehetnek ennek, hogy több hangsúly van, de a magyar fonotaktikára mégis az jellemző, hogy a szónak csak az elején lehet hangsúly, És ugye tudjuk, hogy a nyelvek ebben nagyon eltérnek, mert van olyan nyelv, amiben sokféle helyen lehet hangsúly, nem lehet fonotaktikai módon általában kimondani, hogy hol van a szavak hangsúlya, hanem szavanként változik ez a dolog, de vannak olyanok is, mint a magyar, ahol nem változik, és vannak olyanok is, amiknél nem változik, ahogy a magyarban sem, de mégis függ a szó alakjától, hogy hova esik a hangsúly, például ilyen a híresen az arab vagy a latin, ahol a hangsúly valahol a szó vége fele van, de hogy pontosan hol, az attól függ, hogy milyen szótagok vannak, hogy van-e ott hosszú magánhangzó, zárt szótag, és attól függően az utolsó három szótag valamelyikére esik a hangsúly. A latinban az utolsóra sosem eshet, az arabban még az utolsóra is esett, szóval ezek a fajta szabályszerűségek. Hogy mik állhatnak egymás mellett, arra felhoznám példának a magyarban az úgynevezett zöngészségi harmóniát, zöngészségi hasonlulást, aminek az a lényege, hogy zörej hangok, ha még valaki emlékszik erre a kifejezésre a fonetika előadásból, ugye vannak olyan hangok, amikben van ilyen zörejes elem, ezek az árhangok és a réshangok, tudni élik, a más hangzók tartozhatnak csak ide. Szóval a magyarban a zörejes hangok, a úgynevezett obstruenseknél van egy ilyen megszorítás, hogy egymás mellett nem lehet eltérő zöngésségű két mással hangzó, hogyha azok obstruensek. Egy picikét bonyolultabb ennél ez a szabályszerűség, de ez a lényege. Ez is egy fonotaktikai jellemzője a magyarnak, így állhatnak egymás mellett. Nem állhat egymás mellett egy szón belül, egy zöngés, sőt, vett szavakon között sem, egy zöngés meg egy zöngétlen zörejhang semmilyen sorrendben. Szóval ez az egyik része a fonológiának, amikor leírjuk, hogy milyen lehet a fölépítése a beszédhangoknak. És van egy másik nagyon nagy területe, és erről lesz elsősorban szó ma, az a váltakozásoknak a területe. És a váltakozást elég nehéz meghatározni, de valahogy úgy lehetne mondani, hogy van egy darab nyelvi elem, amiben valamiért tudjuk, hogy az mindig ugyanaz, többféle helyen és többféle alakban fordulhat elő, és úgy változtathatja az alakját, hogy az alak változtatása is a beszédhangokkal függ össze, meg az, hogy körülötte milyen hangok vannak. Vagy hogy általában milyen környezetben fordul elő az illető. Tehát jó, én értem, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogy az angolban például a go, megy ige, és a went, múlt idejű ige alak, az ugyanaz a nyelvi elem, valami mind a kettő a megy ige, de fonológiai szempontból nem ugyanaz a nyelvi elem. Ezért mondom, hogy kicsit bonyolult meghatározni, hogy mit értünk azon, hogy ugyanaz a nyelvi elem. De azt gondolom, hogy az a másik példa, amit korábban felhoztam a magyar a elvégű főneveknél, ugye, hogy van az alma meg az almát, abban azt gondoljuk, hogy ugyanaz az a nyelvi elem szerepel az elején, de van egy váltakozás, mert hol alval jelenik meg, hol meg ával jelenik meg a tő, és ez a beszédhangjaival függ össze, itt az a és az á váltakozik egymással. Na most pont az alma almát az arra példa, amikor a váltakozás nem a környező beszédhangokkal függ össze, ezt akkoriban mondtam is azon az előadáson, hogy nem az a probléma, hogy egy té jön utána, és az at ne követhetné té, de hát az pont nem ilyen tisztán hangtani váltakozás, de váltakozás, én most csak a váltakozás fogalmára akartam példának mondani. Itt csak a vannal és a lesszel illusztrálom ugyanazt, amit az angol go-val és a went-tel mondtam. Tehát létezik olyan váltakozás is, ami nem hangtani jellegű, ugye senki nem gondolja, hogy a jelen idejű van, és a jövő idejű lesz, a magyarban az hangtani, vagy akár az angolban a go meg a went. Nem arról van szó, hogy a van és a lesz, ott valahogy az n és az s váltakozik, meg a v és az l, meg az a, meg középen az a és az l magánhangzó, hanem azt gondoljuk, hogy ez nem hangtani váltakozás. Hogy ezt mennyire könnyű mindig meghatározni, hogy hangtani-e egy váltakozás, az egy más kérdés. Azt hiszem, hogy azért józan keretek között ezt általában el tudjuk, vagy tehát bizonyos keretek között ezt általában el tudjuk dönteni józanész alapján. És a váltakozásokon most ugye azt nézve, hogy mennyire függ össze ez a dolog a fonotaktikával, a váltakozásokon belül van olyan váltakozás, ami kifejezetten valami fonotaktikai problémát rendez el, vagy hoz helyre, vagy valamit megoldja a fonotaktikai problémát. És most visszautalok arra a példámra, hogy a magyarban az öngészségi hasonlulás az egy fonotaktikai megszorítás, tehát nem állhat egymás mellett. Ugye itt írom is a dián, hogy ZT vagy SB nem állhatnak egymás mellett, mert az E az zöngés, a T meg zöngétlen, az S az zöngétlen, a B az zöngés. De egyik irányban sem, szóval egyszerűen nem különbözhetnek zöngésségben, és ezek mind zörejhangok. A magyar zöngészségi hasonlulás, mint váltakozás, az helyrehozza ezt a fajta problémát, tehát azt fogjuk mondani, hogy háztól, S-szerű hanggal, és nem azt, hogy háztól, mert az nem létez, nem lehetséges magyar hangsor, tehát fonotaktikai probléma van vele, és ezt úgy küszöböljük ki, hogy az első hangot a kettő közül, amik nem állhatnának egymás mellett, mindig az elsőt igazítjuk az utána következőhöz zöngészségben. Ez az öngészségi hasonlás. De ugye világos, hogy a kiváltója az egy fonotaktikai korlátozás a magyarban. Ugye ugyanezért nem húsban, hanem húsban, egy zsé-szerű hangot hallunk, mert a B, a zöngés, megsértené a magyar fonotaktikát, ha előtte egy zöngétlen zörejhang lenne, és ezért a zöngés megfelelőjét használjuk, és egy ilyen zöngés S-et, vagyis hát zsé-szerűt mondunk. Még külön fogom mondani, hogy ez a szögletes zárójel, ez ugye hangtani átírást jelöl, hát ha valaki már idegennyelvű szótárakban, ha olyan szótárat használt már, ahol van hangtani átírás, akkor talán találkozhatott már ezzel a jelöléssel, a szögletes zárójellel is, meg néhány ilyen speciális betűt használnak ezekben az átírásokban. Ezek a szakirodalma benne vannak, és ezt elvileg ugye kellene tudni az a fél év végére a vizsgára, és de hát ezt nyilván nem fogom egy előadásban elmesélni, hogy milyen szimbólumokat használnak a hangtani átírásokban. Hát ez a Z, módosított Z, aminek így lekanyarodik az alja, ez a Z-nek a szimbóluma például ebben az átírásban, vagy ez a régies hosszú S, az például a S hangnak az átírása ebben a fonetikai ABC-ben, amit használni szoktak a nyelvészek. Jó. És van az a másik fajta váltakozás, ami nem azt szolgálja, hogy így mondjam, hogy egy fonotaktikai problémát helyre rakjon, hanem csak úgy bekövetkezik. Nem azt mondom, hogy teljesen véletlenszerű, hogy bekövetkezik, de nem azért következik be, mert ne létezhetne váltakozás nélkül ugyanaz a hangsúly, vagy hangsor. Tehát itt arra olyanokra gondolok például, mint a magyar játszik, az egy hosszú C-vel ejtjük, játszik. Annak ellenére, hogy a t, sz egymás után, az nincs tiltva a magyarban. Azt mondom, hogy itt van egy adott szám, szorozd meg 10-zel, adott számot, nem kell, hogy a TS egy hosszú CV összeolvadjon. Lehet esetleg ezt, hogy adott szám, ezt is lehetne hosszú CV-vel mondani, bár nekem picit furcsa hangzik, de nem zárom ki, hogy lehessen úgy mondani, de a lényeg az, hogy nem tilos a magyarban a TS egymás mellett. Nem tilos, hogy egymás mellett álljon a TS, tehát a játsziknál nem egy teljesen automatikus, nem egy olyan folyamat, ami egy fonotaktikai problémának a helyrehozása, hanem egyszerűen csak így szoktuk mondani. Valaki, nem, csak zörej volt, nem akart megszólalni. Na jó, tehát ezt most csak mind azért akartam, még egy kicsit ezekre vissza fogunk térni, de csak azért akartam vázolni, hogy ez két nagy területe a fonológiának, hogy hogyan épülhetnek fel a hangsorok, és hogy milyen váltakozások léteznek. Na most a fonológiának az egyik központi fogalma az a fonéma, ez talán már hallottatok más környezetben is, vagy más órákon is esetleg az egyetemen. A fonémák azok valahogy egy adott nyelvnek a beszédhangjai közül valahogy a fő csoportok, vagy a fő, hogy mondjam, a legjelentősebb beszédhangtípusok, de mindjárt pontosan el fogom mondani, hogy mit értünk ezen. Ez a 20. század elején amerikai és európai strukturalista nyelvészetben került elő, vagy ott találták ki ezt a fogalmat. Erről a strukturalista nyelvészetről már beszéltem korábban. Ugye itt az volt az alapkoncepció, hogy a hangsorok azok beszédhangokra bonthatók szét, és minden beszéd hang, azt ők fónnak hívták akkoriban, az egy fonéma valamilyen megvalósulása. Tehát a fonéma az egy ilyen absztrakt valami, ami különböző beszédhangokban nyilvánulhat meg, és ezeket az illető fonéma allofónjainak hívják ezeket a beszédhangokat, vagy néha úgy is fogalmaznak, hogy egymás allofónjai ezek a beszédhangok. Tehát mit tudom én, a magyarban is az A beszédhangot persze sokféleképpen ejtjük, még ugyanaz az ember is többféleképpen ejti, hogyha megnézzük a például egy spektrogramon, de valahogy azok mind csak megvalósulásai valamilyen elvont A fonémának, ugye valahogy érezzük, de most egyelőre csak az érzésre tudok hivatkozni, valahogy érezzük, hogy azok valahogy ugyanaz a beszédhang akar lenni, és körülbelül ezt fejezi ki ez a fonéma szó, hogy akárhogy is valósul meg, akármilyen kis eltérésekkel, azért azok valahogy összetartoznak, van egy identitásuk, és ez a közös azonosságuk, ez az, amit fonémának neveznek. Mitől hívják őket fonémának, vagy hogyan próbálják meg ez szerint, a strukturalista felfogás szerint meghatározni, hogy mi is egy fonéma? Hát azt szokták mondani, hogy azok a jegyei a különböző beszédhangoknak, amik megkülönböztetik más fonémáktól őket, amik releváns tulajdonságai neki. Tehát ha például sokféleképpen ejtjük ugyan a magyarban az A-t, vagy az E-t, vagy az A-t, bármelyik hangot, de vannak nekik olyan tulajdonságaik, amiket muszáj, hogy megtartsanak, mert különben már nem annak a hangnak hallanánk őket. Tehát az A az egy nyílt magánhangzó, ugye alsó nyelvállású, hogyha nem őrizné meg ezt a jegyét a különböző megvalósulásaiban, hogy alsó nyelvállású, akkor nem hallanánk egy idő után A-nak. Ha följebb emeljük a nyelvünket, akkor pillanatok alatt eljutunk oda, hogy O-nak halljuk. Például, tehát az alsó nyelvállás az neki egy megkülönböztető jegye, és akkor az az elgondolás, hogy két fonéma, tulajdonképpen a fonéma lényege, az csak a megkülönböztető jegyei, és két fonéma abban kell, hogy eltérjen egymástól, hogy legalább egy ilyen megkülönböztető vonásban, megkülönböztető jegyben különböznek egymástól. És ilyen módon a fonéma az csak azt az információt tartalmazza, hogy mik azok a jegyek, amik megkülönböztetik a többitől, semmi egyéb információ, redundáns információ nincs benne, de emiatt igazán egy fonémát önmagában kiejteni tulajdonképpen, ha szószoros értelmű veszük, nem is nagyon lehet, mert ő egy elvont valami, sokféle megvalósulásnak az elvont egysége, vagy valami ilyesmi identitása. Na most itt most már nyíltan bevezetem ezt a szögletes zárójeles átírást, ezt fonetikai átírásnak hívják, amikor ebben a szögletes zárójelben zárjuk, és itt megpróbálunk minden apróságot szépen lejegyezni. Tehát itt az első szó például, ami itt látható, az a magyar lépj szónak a leírása fonetikus átírásban, lépj. Itt az látható, ez egy zárt é, amit sima evel jelölünk ebben a zárt é. Utána ez a kettős pontszerű valami, ami nem kettős pont valójában, hanem egy két-három szög, ami egymás felé van fordítva a csúcsával. Ez jelenti a hosszúságot. És akkor ez a furcsa farkos C betű, amit a franciából lehet például ismerni, ez pedig annak a furcsa hangnak a fonetikai leírása, ami a lépjnek a végén van. Hát ez egy amúgy csak ebben a ilyenfajta környezetben fordul elő a magyarban, de más nyelvben, például a németben az ich szóban, legalábbis a legtöbb társzólásban ezt a hangot halljuk. Ez olyan, mint a jé, de két eltérés van a jétől, egyrészt, hogy zöngétlen, másrészt, hogy zörejes. A jé az nem zörejes és zöngés, a h az egy rés hang, tehát zörejes és zöngétlen, mint az ich-ben a németben. És akkor itt van egy másik magyar szó, a potroch, ezzel az x-el, amit néha x-nek, néha görög hívnek szoktak írni, ez a hátul képzett réshang, zöngétlen, ugyanott képezzük, ahol a k zárhangot, de ez réshang, és a potroch végén ezt ejtjük. Na most, miért fontos, hogy ez fonetikai átírás, és hogy jön ez az egész ide? Úgy jön ide, hogy mostanáig a fonémákról beszéltem, és ami viszont a fonetikai átírásban van, azok nem fonémák, hanem beszédhangok, amik fonémáknak a megnyilvánulásai, és például azt szokták a nyelvészek gondolni, az is érdekes, hogy ezen egyébként lehet vitatkozni, tehát hogy milyen megnyilvánulás, vagy milyen beszédhang, milyen fonémának a megvalósulása, azon lehet vitatkozni. Tehát az nem egy közvetlenül megfigyelhető valami, hanem azt az elméletünktől függően, az elgondolásunktól függően azt másképpen is lehetne gondolni, tehát lehet vitatni. Na, a magyar nyelvészek azt szokták gondolni, és azért írtam pont ezt a két szót itt fonetikusan át, mert azt szokták gondolni, hogy a lépj végén tulajdonképpen egy jé fonéma nyilvánul meg, ahogy a helyesírásban is jével írjuk, csak éppen így hangzik ebben a környezetben a jé, de ez a fonéma identitását tekintve, az ő azonosságát tekintve, ez egy jé. Hogy ezt miért gondolják, hogy ez egy jé? Hát nyilván azért, mert ez a felszólító mód jele sok más szónál tényleg jéként valósul meg. Tehát ha nem azt mondom, hogy lépj, hanem azt, hogy járj, akkor ott a végén egy jét hallunk. Főleg, hogyha magánhangzó után jön, tehát nem azt mondom, hogy lőj, akkor is a végén egy jét hallunk. Tehát valamiért azt gondolják, hogy ez a lelke mélyén igazából egy jé, csak ebben a környezetben nem jéként valósul meg. Tehát itt van egy váltakozás a jé és a hj között, ez két megvalósulása ugyanannak a fonémának. Most csak így az új kifejezéseket próbálom kontextusba helyezni, és ezért ismételgetem. Tehát ez két, a jö meg a hjö, az két allofonja ugyanannak a jé fonémának a magyarban, ez szerint az elképzelés szerint. Ez egy igazi hangtani váltakozás. Tulajdonképpen fonotaktikai oka van, mert az, hogy lép után egy jét nem is nagyon tudunk kiejteni, tehát a magyar fonotaktika ezt nem engedi meg. Ezt hozza helyre tulajdonképpen ez a váltakozás. Tehát ez abba a típusába tartozik a váltakozásoknak. És hasonlóképpen a potrochnál a nyelvészek nagy része úgy gondolja, hogy a potroch végén, amit hallunk, az a h, az valójában a h fonémának a megvalósulása. És most én úgy ejtettem ki, hogy a h fonéma, de igazából hát azt is mondhattam volna, hogy a h fonéma, teljesen mindegy, mert hogy a fonéma egy elvont valami, csak a megvalósulásai konkrétak. A magyarban a H az meg tud valósulni, legalábbis ez szerint az elmélet szerint, ezek mind H fonémához tartoznak, akkor meg tud valósulni simán H-ként, mint amikor azt mondom, hogy csehek, vagy meg tud valósulni zéróként, egyáltalán nem is ejtjük ki, amikor azt mondom, hogy cseh, és meg tud valósulni H-ként, amikor azt mondom, hogy potroch, sőt még talán H-ként is, talán még ugyanúgy is, mint a lépjnek a vége, amikor azt mondom, hogy pech, azt talán mondhatom ilyen hanggal is. Mindennek csak az volt a lényege, hogy vannak ilyen elvont, feltételezett elvont valamik, amiket fonémának hívnak, ezt a 20. század elejére óta a legtöbb nyelvész így gondolja, vagy gondolta, ma már ezt nagyon sokan vitatják, de hát azért mégiscsak illik ismerni, és a fő áram az még mindig ez a fonológiában. Tehát vannak ilyen absztrakt egységek, amik egymással azonosítható beszédhangokra utalnak, amik különböző módon valósulhatnak meg, de valamilyen értelemben azonosak, ahogy megvalósulnak azok a beszédhangok, és ami megvalósul, azok a fonémák. Ahogy van fonetikai átírás, úgy van fonológiai átírás is, tehát ez az, amikor fonológiáról beszélünk, akkor általában a fonémákra gondolunk. Tehát a fonológiai átírás az fonémák sorozataként írja le a szavakat, és általában ilyen ferde zárójelek közé szokták zárni, hogy megkülönböztessék a hangtani átírástól. És ha ez, ahogy az előbb meséltem, hogyha ezt fonémák sorozatoknak fogjuk fel ezeket a szavakat, szóalakokat, akkor hát itt most ebben az esetben csak az utolsó betűben van különbség az átírásban, tehát itt akkor egy jét írok ide, mert azt gondolom, hogy ez valami jének nevezhető fonémának a megnyilvása. Ne a jé hangra tessék gondolni, hanem a jével jelölt fonémára. Amit nevezhetnénk 12-es fonémának is, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, hiszen, ahogy az előbb mondtam, őt valójában önmagában kiejteni nem lehet, csak a különböző megvalósulásaiban. Na, akkor most felvetek egy problémát mindezzel kapcsolatban, mert ez eddig elég szépen hangzott, és valóban úgy érezzük, hogy a lép végén jé van, valójában csak nem úgy ejtjük, és így tovább. A probléma a következő, és erről már beszéltem ugye az alma almával, almát típusú problémával. Hogyha azt a szót veszem, hogy almával, akkor annak milyen a fonológiai átírása? Tehát milyen fonémákból áll ez a szó, hogy almával? Ugye az eleje az nem nagyon vitatható, hogy ott az a, l, m fonémák vannak. A végén mondjuk a v, a l, az mondjuk azon lehet vitatkozni, még arra visszatérek, de itt az á, án van a hangsúly, hogy ez az á, ez most az á fonéma, ugyanaz az á, mint ami az ágy szónak az elején van. Vagy pedig itt egy a fonémáról van szó, az absztrakt identitása, azonossága, az a, vajon az a-e, hiszen az alany esetben alma szónak a végén a-t hallunk. Tehát az történik-e, hogy az á, az az a-nak az egyik lehetséges megvalósulása, az á beszédhang, az az a fonémának egy lehetséges megvalósulása. Bocsánat, hogyha most így, ez így nehezen érthető, mert egy mondatban most legalább két-három új terminust használtam, de talán a probléma azért érthető. Vagy pedig azt kell mondanunk, hogy az á az egy önálló fonéma, és az almával van egy másik fonéma van. Tehát úgy is lefordíthatnám ezt a problémát, hogy abban, abban hogy alma és almával, abban beszédhangok váltakoznak egymással, de ugyanaz a fonéma van a tő végén, vagy fonémák váltakoznak egymással, tehát igazából nem is ugyanaz a beszédhang van a végük, nem is ugyanaz a fonéma van a beszédhangunkon, tehát nem csak, hogy beszédhangokként különböznek egymástól, hanem eleve más fonémák vannak a két szóban, abban, hogy alma és abban, hogy almával. Tehát ha ezt a ferdezárójeles fonológiai átírást használjuk, fonémákkal akarjuk leírni, akkor vajon hosszú át írjunk bele, ami kétségtelenül létező magyar fonéma, hiszen abban, hogy ágy, ár, báb, és így tovább, abban nyilván nem nagyon tételezhetünk fel, mint egy A-val jelölhető absztrakt fonémát, vagy pedig egy A fonémát képzeljünk bele, amit most itt véletlenül A-ként valósul meg. Ez egy látható, hogy ez egy elméleti kérdés, ezt a gyakorlatban nem nagyon fogjuk tudni eldönteni, tehát itt azon múlik, hogy milyen elméletet választunk, és hogyan, hát mit engedünk meg a fonémáknak, milyen fonémának milyen megvalósulásai lehetnek, és így tovább. Ezen jó sokat lehet filózni, és vannak mindenféle érdekes válaszok erre a kérdésre. De hát a probléma nyilván abból fakad, hogy magát a fonémát, mint fogalmat, azt ilyen nagyon elvont módon határoztuk meg, és itt most emlékeztetek arra, ami a második előadásban, lehet, hogy nem a második volt, a jelentéstanról szóló előadásban ugyanezt mondtam a jelentés fogalomról, hogy ez egy ilyen nagyon elvont valami, amit nagyon nehéz így közvetlenül ellenőrizni, hát nagyjából ugyanez igaz a fonémára is, hogy ez annyira elvont valami ez a fonéma, hogy előre lehet látni, ha valaki érzékeny az ilyen problémákra, az elvontsági problémákra, hogy itt bizony lesznek problematikus esetek, amikor nehéz lesz eldönteni, hogy egy konkrét megnyilvánulás az milyen absztrakt fonémához tartozik. Ugyanez a jelentéstanban, amikor azt meséltem, hogy ha a jelentésen valami nagyon elvont dolgot értünk, akkor baromi nehéz lesz megmondani, hogy amikor egy konkrét helyzetben használok egy szót, egy konkrét értelmezésben, akkor az hogy függ össze az ő absztrakt jelentésével, ha egyáltalán ez egy értelmes dolog, hogy egy ilyen nagyon elvont jelentés fogalmat használunk. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre a okfejtésemre, vagy magyarázatomra, de a két eset eléggé hasonlít egymáshoz. És akkor tulajdonképpen vannak még további lehetőségek is ebben a szóval, hogy almával. Én még ide írtam azt is, hogy nem csak az alma szónak, vagy szótőnek az utolsó magánhangzója problematikus itt, hanem a valnak az alja is problematikus. Itt egy nagy A-t írtam ide, hogy nem lehet-e az, hogy itt egy nagy A-val jelölt, az A-tól különböző fonémát kéne föltételezni abban, hogy almával. Miért mondom ezt? Azért, mert más szavakban ez velnek hallatszik, és nem vallal, ugye? Almával, de körtével. Most ha ez időnként elnek hangzik, időnként alnak, akkor lehet esetleg úgy érvelni, hogy ez nem is ugyanaz a fonéma, mint ami mindig alnak hallatszik, hanem egy másik, amit most nagy alval jelöltem, és ami hát elölképzett magánhangzó után, hogyha egy toldalékban ez fordul elő, akkor ő E-nek hangzik, és nem A-nak. Na most ez itt ugyanilyen jellegű probléma, mint az A, mint a tővégi A-nak a megnyúlása, alma-almá, hogy a valvel, az egy váltakozás, ugye, hol valnak hallatszik, hol velnek. Ez vajon egy hangtani váltakozás-e, illetve, hogy két beszédhang váltakozik, ami ugyanahoz a fonémán, ugyanannak a fonémának a két megvalósulása, vagy pedig két fonéma váltakozik. Hát hogyan lehetne ezt eldönteni? Én nem tudom, hogy lehet eldönteni, én a problémát vetettem föl, meg el fogom mondani, hogy milyen nagyjából milyen megközelítések léteznek erre. Két alapvető megközelítés van természetesen. Az egyik nyilván az, hogy nem spórolunk a... vagy hogy mondjam, tehát, hogy na mindegy, mindjárt elmesélem. Előbb elmondom azt, hogy milyen módszer van arra, hogy hogyan különítik el a fonémákat. Tehát, hogy mi hogyan állapítjuk meg, hogyha bekerülünk egy teljesen idegen nyelvi környezetbe. Ugye én említettem, hogy a strukturális nyelvészet, főleg az amerikai iskola, az főleg ezzel foglalkozott, hogyha bekerül az ember egy ismeretlen nyelvi közegbe, akkor milyen módszereket használhat a nyelv szabályszerűségeinek a feltárására, meg leírására. Hát például a fonémák elkülönítése az tipikusan egy ilyen feladat, hogy állapítsuk meg, hogy ebben a nyelvben mik a fontos megkülönböztetések a beszédhangok között, tehát milyen fonémák léteznek. A minimál pár módszer a legáltalánosabb, tehát ez szokott lenni az alapvető dolog. Akkor van szó különböző fonémákról, hogyha a két hang különbsége az képes kifejezéseket megkülönböztetni egymástól. Tehát az, hogy a magyarban a r és a t az nem ugyanannak a fonémának a két megnyilvánulása, azt úgy lehet bizonyítani, hogy léteznek olyan párok, olyan szópárok, amik csak ebben az egy vonásukban különböznek, hogy az egyikben r van, a másikban t, és úgy tekintjük ezt a két tövet, vagy két szót, mint ami két eltérő nyelvi elem, nem ugyanannak a két megjelenése. Hát ugye senki nem gondolja, hogy a bor meg a bot az ugyanaz a nyelvi elem lenne, csak valamiért másképp ejtjük a végét, hanem ez két különböző szó, és ebből arra következtethetünk, hogy a magyarban most már ilyen ferde zárójelek között érdemes megkülönböztetni azt, ami az első szóban r-nek hallatszik, nevezzük ezt egy r fonémának, de kiejteni persze nem lehet önmagában, de legtöbbször úgy tűnik, hogy r-nek hallatszik, vagy sokszor, és meg kell különböztetnünk ezt a másik fonémát, ami a bot végén t-nek hallatszik, és nevezzük el t-nek. Tehát ilyen, körülbelül ilyen jellegű érvelés az, ami miatt, aminek az alapján föl lehet térképezni, hogy a nyelvnek mik a fonémái, mik azok a különbségek a beszédhangjai között, amik nem egy fonéma különböző megnyilvánulásai tükrözik, hanem valóban fonémákat különböztetnek meg, tehát megkülönböztető jegyek, ugyanis szoktuk őket röviden nevezni. Felhívom a figyelmet arra, a fonetikával kapcsolatban talán mondtam azt, hogy a beszédhangokat többféleképpen nézhetjük, mi is többféleképpen néztük. Lehet nézni artikulációs szempontból, ugye azt jelenti, hogy hogyan képezzük az illető beszédhangot, meg lehet nézni akusztikai szempontból, amikor azt nézzük, hogy mi az a fizikai tünemény, ami a hang kiejtésekor megfigyelhető. Ez az, amit láthatunk a hullámformán vagy a spektrogramban. És van egy harmadik szemlélet, amit percepciósnak lehet nevezni, ezt lehet, hogy akkor nem említettem, ami körülbelül azt jelenti, hogy mit hallunk, mi a hangélményünk, ha megkérdeznek tőlünk, hogy mit hallottunk, akkor mit válaszolunk rá, ez a percepciós szempont, ugye, a felfogáson alapuló szempont. Na most csak fölhívom a figyelmet arra, hogy ez a bizonyos minimálpáros módszer, ez egy percepciós jellegű dolog. Nem azt nézzük, hogy különböző hangot képez-e artikulációs szempontból, nem azt nézzük, hogy a spektrogramja mennyire különbözik a r-nek meg a t-nek, mert nem ez számít, hanem az számít, hogy aki meghallja ezt a két szót, hogy bor meg hogy bot, az azonos szóra gondol-e, ugyanúgy értelmezi-e, vagy pedig azt mondja, hogy ez két teljesen különböző dolog. Most durván leegyszerűsítettem, ez nem egy létező kísérleti eljárás, csak mondom, hogy itt mégiscsak az a lényeg, hogy aki hallja, az azonos szónak hallja, vagy eltérő szónak hallja, tehát percepciós alapon nyugszik. Oké, vannak ezzel a minimálpáros technikával problémák, de most ebben nem fogok részletesen belemenni, mert elképzelhető, hogy nem nagyon találunk minimálpárt, vagy nagyon elenyésző számot találunk. Egyszerűen azért, mert nem nehéz olyan, véletlenül ez a két beszédhang egyszerűen nem szokott ugyanabban a környezetben előfordulni. Ezt úgy hívják a nyelvészek, hogy kiegészítő megoszlásban vannak, ez azért olyan pirossal, mert ezt tudni kell, ezt ismerni kell, ezt a kifejezést. Kiegészítő megoszlásban van két beszédhang akkor, hogyha soha nem fordulnak elő ugyanabban a környezetben. Na most, ha kiegészítő megoszlásban vannak, akkor általában ez arra utal, hogy ugyanannak a fonémának a két allofonjáról van szó. Tehát például a magyarban a j hang, az soha nem fordul elő olyan helyen, mint amikor a j, tehát a lépj végén csak j fordul elő, a lőj végén csak j fordul elő, nem lehet azt mondani, hogy lőj, nehéz is magyarul kimondani. Ez a kettő kiegészítő megoszlásban van tehát, és ezért mondhatjuk rá, ez egy nagyon erős motívum, nagyon erős érv amellett, hogy a j meg a h két különböző beszédhang ugyanannak a fonémának a megnyilvánulása, és nagyon ritka az az eset, amikor két hang kiegészítő megoszlásban van, és mégse gondoljuk, hogy az ugyanannak a fonémának a két megnyilvánulása. Tudok ilyen példát mondani, de nem olyan nagyon fontos, ez tényleg nagyon ritka, de azt szokták például fölhozni, hogy az angolban a szó végén sosincs H, a H hang az tilosa, mert egyszerűen nem ejtenek H-t a szó végén, viszont van egy mással hangzó az angolban, ami csak szó végén, vagy hát nem igaz, hogy csak szó végén fordul elő, de csupa olyan helyen fordul elő, ahol H nem fordulhat elő, ez a N hang, azt mondjuk a szangnak a végén, mégse gondoljuk azt, hogy az angolban ez ugyanannak a fonémának a megnyilvánulása. Nem tökéletes ez a példa se, de mindegy. Szóval előfordulhat ilyen ellenpélda, de az alapszabály mégiscsak az, hogyha kiegészítő megoszlásban vannak, akkor az nyilván azt jelenti, hogy ugyanaz a fonéma, és van valami megszorítás, mondjuk fonotaktikai korlát, ami miatt ők nem tudnak ugyanabban a környezetben előfordulni, mert elő van írva, hogy az egyik csak ilyenkor, a másik csak olyankor ejthető ki abban a nyelvben. Tehát általában ilyenkor allofonokról van szó, de a fordítottja az nem teljesen igaz, mert ugyanannak a fonémának a különböző allofonjai nem mindig kiegészítő megoszlásban vannak. Tehát mondok egy példát erre is, hogy például a japánban az, amit mi rönek hallunk, meg amit mi lönek hallunk, nagyjából rö, illetve lö beszédhangok, azok ugyanazt a fonémát képviselik a japánban. Tehát gyakorlatilag bármikor felcserélhető a kettő egymással, vagy van, aki inkább egy kicsit így mondja, másik kicsit úgy. Tehát ez ugyanannak a fonémának a két megnyilvánulása, de nekik sincsenek kiegészítő megoszlásban, mert szabadon váltakoznak bármikor, bármelyik helyettesíthető. Tehát a fordít, az nem igaz, hogy ha egy fonémához tartozó két megnyilvánulás, két allofonról van szó, akkor az mindig kiegészítő megoszlásban lesz egymással, ez így nincs, ez így nem igaz, de az valószínű, hogyha kiegészítő megoszlásban vannak, annak az lehet az oka leginkább, hogy ők egy fonémának a megnyilvánulásai. És akkor innen határozhatjuk meg a megkülönböztető jegyeket például egy nyelven belül, vagy akár a hangok egy körén belül. Például a magyarban, ha egyszer megállapítottuk, hogy a bor és a bot az különbözik, meg a r, az a t, az két különböző fonéma, akkor az ő jegyeik megkülönböztető jegyek, de még jobb példa ez, amit a legvégén a dia legalján hoztam, a bor meg a por, mert az is egy minimál pár, az is ugye mutatja, hogy a b és a p az magyarban két különböző fonéma, de itt ráadásul ez annyira minimál pár, hogy itt ez a két fonéma, b meg a p nevezetű, azok egyetlen egy vonásukban különböznek egymástól, ugye nyilván mindenki tudja, ezt most meg sem fogom kérdezni, hogy egyedül az öngészségükben különböznek egymástól, hogy tudnilik a bor az öngés, a por meg zöngétlen, és akkor egy-egy ilyen igazi, nagyon minimál párból már akkor azt is le lehet rögtön vonni, hogy a magyarban a zöngészség, az a hangoknak legalábbis egy bizonyos körénél, tudjuk, hogy csak az obstruenseknél, megkülönböztető jegynek minősül. A bor meg a bot összehasonlítása ugye azért egy fokkal bonyolultabb, mert ott több jegyben is különbözik egymástól a kettő, részben az R a zöngés, a T a zöngétlen, a T a zárhang, az R meg nem zárhang. De ott is ezek mind megkülönböztető jegyek természetesen, csak hát itt kicsit bonyolultabb különbe látni, hogy melyik jegy, a magyarban általában melyik jegy megkülönböztető, és melyik nem megkülönböztető. Na most akkor visszatérve erre, hogy hogyan is van ezzel az almával, meg ilyesmi, tehát hogy mi is itt a fonológiai, mi legyen a fonológiai álláspontunk, hogy az almával van A vagy A fonéma van-e. Az amerikai strukturalista felfogást fogom elmondani először, mert az nagyon világosan szabályokba foglalta ezt a dolgot. Ők ugye azzal is foglalkoztak, hogy hogyan írhatjuk le azokat a szabályszerűségeket, hogy egy szó melyik alakjában, melyik allofonnak, tehát melyik beszédhangváltozatnak, megnyilvánulásnak kell megjelennie. És ők a következő módon nyilatkoztak, a következőt mondták erről. Azt mondták, hogy elképzelhető az, hogy két fonémának azonos allofonjai vannak. Ugye ez azért fontos, mert az alma-almával párnál pontosan ez volt a probléma, hogy lehet-e vajon azonos fonéma a kettőben, az egyik A, a másik A hangzású, ha egyszer külön van egy A fonéma is, meg egy A fonéma is, akkor muszáj emiatt azt mondanunk, hogy ez két, az alma és az almával van két fonéma van, vagy pedig lehet azt mondani, hogy egy fonémának két allofonja, de ezek az A az akkor két különböző fonémának is lehetne a megnyilvánulása, lehet az A-nak is, meg az A-nak is. Tehát erről azt mondták az amerikai strukturalisták, hogy elképzelhető az, hogy két fonémának vannak azonos megnyilvánulásai, és így egybeesnek, de csak akkor, hogyha ezek a beszédhangok, amik ilyenkor megjelennek, a környezetből, a hangtani környezetből megjósolhatóak. És ezt ők úgy hívták, hogy pozicionális variánsok, tehát csak a pozíciójuktól függően változnak. Ugye? Tehát ők azt mondták, hogy csak akkor engedjük meg azt, hogy két fonémának azonos allofonjai legyenek, és ilyen módon így egybeessenek, ha ez a környezet hatására, a hangtani környezetből jósolható meg. Ezt az elvet ők úgy hívták, hogy by uniqueness, vagy kölcsönös egyértelműség. Ezért az amerikai struktúra, most nem tudom miért kapát írtam alma helyett, de, és kapákat almával helyett, de most ez tök mindegy, mindenki érti, ugyanarról van szó. Ugye itt a szó tővégi, a névszó tövek végén az A-E váltakozik az A-E-vel, hogyha valami bizonyos toldalékok jönnek utána. Tehát akkor az amerikai strukturalisták ebben a szempontból egészen határozottan állást foglalnak, és abból az következik, hogy a kapák, az nem lehet hangtani váltakozás, magyarul nem lehet, hogy ez ugyanannak a fonémának két megnyilvánulása, amit itt látunk, hogy ez az A-nak lehet egy A megnyilvánulása. Miért nem lehet? Mert az csak akkor lehetne, az előző pont szerint, az egy kölcsönös egyértelműség, a by-uniqueness szerint, ez csak akkor lehetne, hogyha ez a váltakozás, ez valaminek valami hangtani oka lenne. De hát egyáltalán nem, nincs hangtani oka, mert az, hogy kapak, az egy tökéletes magyar szó lenne, mert van olyan is, hogy kupak, meg egyáltalán szerintem nincs tiltva az, hogy A legyen a K előtt. Hát attól, hogy egy K-t odarakunk a kapa szó végére, az nem indokolja hangtanilag, hogy ott A-nak ejtsük. És mivel ezek szerint nem pozicionális variánsok, ahogy az előző pontban mondtam, ezért ők nem lehetnek egy fonémának, vagy hogy mondjam, nem lehet az, hogy itt egy egyszerű egybeesésről van szó. Ez két különböző fonéma kell akkor, hogy legyen. Tehát a váltakozás nem hangtani jellegű, hanem alaktani jellegű. Azt kell mondani, hogy a kapatőnek és egyáltalán az összes A-E-végű magyar névszótőnek van egy másik változata, ami más fonémákból áll, ahol az utolsó fonéma nem A-E, hanem A-E. Tehát van egy olyan alakja a kapa jelentési szónak, van egy olyan töve, hogy kapa, a végén A fonémával, és van egy tő változata, ami úgy kapá, a végén A fonémával, ez nem egy más, nem ugyanannak a fonémának egy másik kiejtése, hanem egy külön fonéma. Tehát az ő elveikből ez egyszerűen következett. És lehet nyugodtan ezt a felfogást hallani, csak el fogom mondani, hogy van egy másik felfogás is, egy későbbi iskolának a felfogása, ami, ahol meg nem így van. Tehát ezért is érdekes, ugye, hogy ez a fonéma ennyire absztrakt valami, mert ez teszi lehetővé, hogy ebbe különböző álláspontok legyenek, és az emberek vitatkozzanak ezen, vagy különböző iskolákhoz tartozzanak. A generatív nyelvészetről már beszéltem szerintem valamikor, említettem biztosan, amikor a nyelv különböző szemléleteiről beszéltem, még sokszor fogom emlegetni, mert a generatív iskola az egyik legnagyobb hatású iskola ma Európa, a világon. 1950-es, 60-as évektől kezdve egy hihetetlen gyors és nagy berobbanása történt a generatív nyelvészetnek a nyelvtudományba, és hát ez még ma is tart, hogy még legalább a nyelvészeknek a fele, legalább a fele ehhez az iskolához tartozik. De ez egy óriási többséget jelent, mert a maradék fele az sok pici iskola között oszlik meg. Nos, tehát a generatív fonológia másképp állt hozzá ehhez a kérdéshez, de el kell mondanom, hogy mi az, ahhoz, hogy ez érthető legyen, hogy miért állt másképpen ez a kérdéshez. A generatív nyelvészet az ugye már valahogy említettem szerintem talán az, hogy azért hívják generatívnak, mert úgy fogja fel a nyelvet, mint a... Egy nyelv az az illető nyelv kifejezéseinek az összessége, és a nyelvtan arra jó, hogy ezt az összességet valahogy jellemezzük, hogy mit tudom én, a magyar nyelv az nem más, mint a jó magyar, elfogadható magyar megnyilatkozások összessége. A magyar nyelvtannak tehát azért arra kell vállalkoznia, vagy azt kell elérnie, hogy jellemezze ezt az összességet, hogy mik is a jó elfogadható magyar mondatok. Ugyanez igaz a hangtanban is, ők úgy gondolják, hogy a fonológia az egy olyan szabályrendszer kell, hogy legyen, egy konkrét nyelvnek a fonológiája, ami megmondja, hogy abban a nyelvben mik a jó. Ezekről elszámoljon, hogy mik a jó hangsorok, felsorolja őket. Ezt hívják generálásnak ilyen technikai szóval. Valahogy igazából matematikából származó szóval. Van egy ilyen nagy halmaz, ami a jó hangsorok halmaza, és azt valahogy generálni kell egy szabályrendszerrel, vagy elő kell állítani, tehát meg kell mondani, hogy mik is ezek a hangsorok. Ebből indulnak ők ki. A generatív nyelvészetben van ez a szabályrendszer, ami számot ad arról, hogy mik a jó hangsorok, és ezeket a szabályokat alkalmazzuk gyakorlatilag úgy, mint egy bizonyítást. Ez az egész matematikai alapú, tehát a generatív nyelvtan úgy van elképzelve, mint egy matematikai axioma rendszer. A nyelv leírása úgy van elképzelve, mint amikor a matematikában egy nagy halmazt valahogy valamilyen szabályrendszerrel akarjon az ember jellemezni, bizonyításszerűen. Tehát ahhoz, hogy belássuk, hogy egy hangsor az jó magyar hangsor-e, ahhoz le kell a szabályok segítségével be kell tudni bizonyítani ezt. Tehát a generálás úgy történik gyakorlatilag, hogy be tudjuk-e minden egyes szóba jövő elemről be kell tudnunk bizonyítani, hogy ő beletartozik-e ebbe a körbe, vagy nem tartozik bele ebbe a körbe. Lényegében erről van szó. De ahogy a bizonyításokban is, ezek több lépésben történhetnek, ahogy a számtanból vagy matekból ismert bizonyításokban is, tehát egy levezetésen megyünk végig, ahol szabályokat alkalmazunk, és így tudjuk belátni, hogy valami beletartozik-e a hangsorok, az illető nyelv hangsorai közé, vagy nem tartozik bele. Ráadásul semmi nem akadályoz meg minket abban, egy generatív szabályrendszernél, hogy miközben bizonyítgatunk, és különböző lépéseket végzünk, ott a közbelső lépéseknél csak olyan alakok, például itt ebben az esetben hangalakok, hogyha egy fonológiáról beszélünk, hogy csak olyan hangalakokkal találkozunk, amik valóban léteznek az illető nyelvben. Ezt egyáltalán senki sem kényszeríti ránk, tehát mindenféle közbelső alakokat is feltételezhetünk. Az a lényeg, hogy a végén, a bizonyítás végén belássuk, hogy létezik-e az eredetileg vizsgált hangsor, vagy nem létezik. Ennek a generatív, ezt nem kell megjegyezni, ezt az utolsó sort, ezt a hivatkozást, csak megjegyzem, hogy ennek a generatív fonológiának az első és leghíresebb példája 1968-as, és az angol nyelv fonológiáját írták le ebben a könyvben, ebben az SPE nevezetű híres könyvben. Na most egy ilyen hozzáállásnál, mint amin a generatív fonológia, egy ilyen hozzáállásnál gyakorlatilag azt kell tudni bebizonyítani, hogy a kapa az egy jó magyar szó, meg az, hogy a kapák az egy jó magyar szó. a szabályrendszereinket, szabályrendszerünkön kell végigfuttatni. Nem lesz itt ugye sok szabály, nem játszik itt sok szabály. A kapa esetében egyetlen szabályt se kell alkalmazni, az a szótárban benne van, hogy kapa, akkor nem kell bizonyítani, hogy ő egy magyar szó. Igen ám, de a kapák a többes szám esetében, ott szerintük, ugye a szótárban az van benne, hogy kapa, plusz van egy szabály, ami többes számba tudja tenni a szóalakokat, a végére bígyezt egy kát, plusz van egy szabály, kell, hogy legyen egy szabály, ami előállítja ezt a kapák formát, ha egyszer ez a nyelvnek a része, ez a kapák, már pedig tudjuk, hogy része. Na milyen hangtani szabály lehet az, vagy milyen szabály lehet az, ami előállítja ezt a kapák alakot? És akkor itt a legalján ideírtam, hogy ez technikailag, hogy írják, ezt még ki fogom vesézni, ezt a jelölésrendszert, de így írják le ezt a szabályt informálisan, nem, majd meg fogom mutatni, hogy egész pontosan, hogy írják le, de informálisan így lehet leírni, hogy ha egy főnévnek a vége egy A van, egy A fonéma, mondjuk így, és utána jön egy toldalék, akkor abból az A-ból A lesz. Ez a nyíl mutatja azt, hogy az lesz, és ez, hogy az lesz belőle, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy időben lesz belőle az, hanem a bizonyítás során, ahogy megyünk a bizonyítás következő lépésére, akkor ott számolhatunk vele már úgy, mint A-val. Tehát itt nagyon hangsúlyosan azt kell mondanom, hogy itt matematikai bizonyítások, vagy olyan jellegű bizonyítások történnek, mint a matematikában, egy ilyen generatív szabályrendszerben, és ez kb. Olyan, mint amikor a matekban van egy olyan szabály, hogy az egyenlet mind a két oldalát leoszthatjuk egy bizonyos számmal, hogyha az nem nulla, és akkor a következő lépésben már a leosztott változattal számolhatunk tovább. Tehát itt is ez csak azt jelenti, hogy a bizonyítás következő lépésében vehetjük úgy, hogy ott A van. Oké, ez világos, amit most ez jó lenne, ha olyan világos lenne. Tehát akkor itt működik egy szabály, generatív felfogásban gondolkozva, működik egy szabály, ami egy K-t a végére rak, ez történik meg előbb, ez a többes szám szabály, ezt most azért nem foglalkozom velem, ez nem egy hangtani szabály, nem kifejezetten hangtan körébe tartozik, hogy egy K-t odabígy ezt a végére, hogy többes számú legyen, és utána alkalmazunk még egy szabályt, ami viszont, ha már ott van egy toldalék, ez ugye a K ebben az esetben, ha már a végén van egy toldalék, és a tő arra vagy erre végződik, akkor utána abból áll, hát itt most csak az A-t írtam, ha arra végződik, akkor a következő lépésben már azt helyettesíteni lehet A-val, és úgy lehet tovább menni a dologban. Na most így lehet látni azt, hogy az ő számukra, a generatív felfogás számára miért totálisan mindegy, hogy az A, meg hogy az A, azok önálló fonémák-e. Ők ezt egyáltalán nem törődnek, hogyha az A csak egy beszédhang lenne, és nem egy önálló fonéma, ez a szabályrendszer akkor is ugyanígy működne. Tulajdonképpen az is majdnem közömbös, hogy ez az A, ez egy olyan hang, ami egyébként a kiinduló alakokban is előfordulhat, mondjuk egy szótári szóban abban, hogy ágy, vagy abban, hogy báb. Ez tulajdonképpen tök mindegy, az a lényeg, hogy legyenek olyan szabályok, amik a végén kihozzák ezt a kapák alakot, és hogyha kihozzák, akkor ez egy létező magyar szó, és hogyha ezt mindig kihozzák, akkor ezzel tudjuk jellemezni a magyar szavakat. Na most akkor leírom azért a rendkedvéért, hogy hogyan is néz ki korrektül leírva egy ilyen újraíró szabály, amiről beszélek. Tehát ez az előző szabály, ez egészen korrekten így néz ki, hogy van egy bal oldala, ami egy nyíllal összekötött kérdés, ez a változás, hogy az egyik lépéstől a következő lépést mi különbözteti meg a bizonyításban. Ez neki a bal oldala. Utána van egy ilyen ferde vonal, olyan, mint egy per jel, és utána jön a jobb oldala, és a jobb oldala írja le azt, hogy milyen körülmények között lehet alkalmazni a szabályt. Tehát ez az a lényeg, hogy a végén legyen egy szótőnek, ami főnévi típusú, és utána jöjjön egy tornalék, és ez a vízszintes vonal jelzi azt, hogy na ott kell történnie ennek a változásnak. Vagy még precízebben kifejtve, ez két részből áll ez a szabály tulajdonképpen. Az egyik része az a strukturális leírás, úgy hívják hivatalosan. Erre emlékezni kell valamire, erre a kifejezésre. A strukturális leírás az, hogy legyen egy A egy főnévi tő végén, és utána következzen egy toldalék, ez a strukturális leírás a szabálynak, és van egy másik része a szabálynak, ami a strukturális változás, ami azt mondja, hogy na, ezen a helyen cserélt ki az illetőt ára. Ennyi. Tehát azon a helyen, ahol ami vízszintes vonallal jelölve van, azt az illetőt, aki ott az, aki a struktúrális leírás elején van, azt helyettesítsd A-val. Ezért hívják újraíró szabálynak, mert hogy minden lépésben azt az alakot, amin éppen dolgozunk, azt átírjuk, vagy újraírjuk, és akkor egy másféle alakot kapunk, és aztán azzal megyünk tovább, így szépen egymás után alkalmazzuk a szabályokat. Ilyen a generatív fonológia, meg általában a generatív nyelvtan. Egy rövid példát arra is mutatok, de mivel nagyon megy az idő ezen, azt hiszem, hogy gyorsan át fogok szaladni, hogy a szabályok sorrendje számíthat. Tehát amikor azt mondtam, most már többször hangsúlyoztam, hogy levezetés, ahol egymás után alkalmazzuk a szabályokat, nem mindegy, hogy milyen sorrendben alkalmazzuk a szabályokat, és most csak nagyon gyorsan felvillantom, majd úgyis fölrakom a weboldalra ezeket a diákokat, akkor meg lehet alaposabban nézni. Az a lényeg, hogyha van két szabály a magyarban, amiből a második, ez a B-vel jelölt, ez egyszerűen az öngészségi hasonlulás, csak ilyen különösen van leírva, tehát hogy megváltozik az öngészsége egy másolhangzónak, vagy obstruensnek, hogyha egy ellenkező öngészségű mellett áll. Tehát az a lényeg, hogy ez az egyik szabály az öngészségi hasonlulás, a másik az, ami a lépjnél ezt a bizonyos zörejesítést megcsinálja, tehát hogy nem... hogy zörejes másolhangzó legyen a végén. Ezt a két szabályt nem mindegy, hogy milyen sorrendben alkalmazzuk, mert az egyik sorrendben alkalmazva kijön belőle az, hogy a dobj, amit így elemzünk fonológiailag, hogy ez a dobj, jök, ki fonémák egymás utánja. Az egyik esetben kijön belőle az, hogy ezt úgy fogjuk mondani, hogy dobj ki, a másik esetben meg nem jön ki belőle. Tehát fontos, hogy előre megvan adva a szabályok sorrendje. Ez egyébként nagyon sok embernek, hát nagyon, nagyon nagy árnak tűnik matematikailag, ez nagyon csúnya dolog, de mégis ez van, meg kell tudni adni a szabályok sorrendjét, mert ha nem megfelelő sorrendben alkalmazzuk őket, akkor nem jön ki esetleg a végén az, amit szeretnénk, aki jönne. Oké, tehát ebből az volt a tanulság, csak nagyon röviden összefoglalva. Strukturalista iskolában, az amerikai strukturalista iskolában nagyon szigorúan meghatározzák, hogy mit számíthat egyáltalán ilyen váltakozásnak, hogy egy fonéma úgy két megnyilvánulásra váltakozik egymással, és mi az, ami nem számíthat annak. Az ő felfogásuk szerint az alma-almával az nem lehet ilyen váltakozás, az két külön fonéma kell, hogy legyen, tehát csak az lehet, hogy két változata van ennek a tőnek. A második, vagy későbbi iskola, ez a 1960-as évektől a generatív iskolában viszont, mivel ők ilyen szabályrendszerekkel levezetésszerűen bizonyítani akarják, hogy mi tartozik egy nyelv hangsorai közé, ezért ők ezt a fajta megszorítást nem alkalmazzák, és ezért ők simán megcsinálják azt, hogy az A-ból alakítják át A-vá, tehát gyakorlatilag ugyanannak a fonémának lesz mind a kettő, az a kapa, vagy alma, és az almá, változat is ugyanabból a kiinduló alakból származik, tehát gyakorlatilag ugyanannak a fonémának a két megnyilvánulása. Két különböző elméleti megközelítés, két különböző eredményt ad, azért, mert a fonéma meghatározása az ennyire elvont valami. De most azóta azért, amikor a 1960-as évekről beszéltem, és mutattam is, hogy ez a nagy fő munkája a generatív fonológiának 1968-as, tehát jókorai, azért azóta sok minden történt. Például ez, hogy sok mindent nagyon támadtak ebben a generatív felfogásban, de az egyik, amit nagyon támadtak, amiről épp az előbb beszéltem, hogy külön meg kell adni, milyen sorrendben kell a szabályokat alkalmazni, és ez durván különbözik például a matematikától. Tehát egy bizonyításban nem számíthat, hogy mit, hát jó, számíthat, de nem, hát igazából olyan nincs, hogy bizonyos ilyen helyettesíthetőségi szabályokat a matekban csak egymás után szabad egy meghatározott sorrendbe alkalmazni. Ilyen nincsen. Hát ez se tetszett sokaknak, más se tetszett, majd arról is beszélek egy pillanatra. De a lényeg az, hogy hát továbbfejlesztették, és hogy beszélhetünk egy ilyen késői stádiumáról a generatív fonológiának. ahol azt a következő dolgot találták ki, megkülönböztették két rétegét a fonológiának, és most ezt is gyorsan fogom elmondani, de talán ez nem annyira nehezen emészthető. Tehát azt mondták, hogy van egy lexikális rétege a fonológiának, ami közelebb áll a szótári alakokhoz, és hogy mondjam, inkább ilyen, hát a nyelv korábbi állapotainak a megőrzött szabályszerűségeiből, vagy ilyesmiből áll, tehát közelebb áll ahhoz, ami már megrögzült a nyelvben, és ezért ilyet lexikálisnak, tehát a szótár elemeihez közelebb áll. A másikat pedig úgy hívják, hogy posztlexikális szabály, ami ezek után következik, azért hívják posztnak, és itt úgy kell érteni azt, hogy utánuk következik, hogy a levezetésekben ezeket mindig utánuk kell, tehát először kell a lexikálisakat, és utána a posztlexikálisakat. Ezzel akarják helyettesíteni azt, hogy ne kelljen külön megmondani a szabályokról, hogy milyen sorrendben alkalmazzuk őket, hanem inkább azt mondják, hogy van egy nagy tömb, amit együtt úgy hívnak, hogy lexikálisak, és van egy másik nagy tömb, vagy réteg, ami későbben, ezek a posztlexikálisak, ezek egy tömbet alkotnak, és mindegyiket később kell a levezetésnek későbbi részén kell alkalmazni. És akkor minden nagyon szépen kijön, mondják ők. Miben különbözik ez a kétféle szabály? Ahogy mondtam, a lexikális szabály az közelebb áll ahhoz, ami így a szótárban megjegyzett, korábbról megrögzült formákat, hogy mondjam, jellemzi. A lexikális szabály az olyan, hogy érzékeny arra, hogy mire alkalmazzuk. Tehát például tipikusan lexikális szabályok tipikusan csak bizonyos szófajokra, szófajú elemekre tudnak alkalmazódni. Itt láttuk az előbb, hogy az alma, almák esetében ugye a toldalék előtt megnyúlik az A, vagy a tővégi A, vagy a tővégi E. Oda volt írva, hogy ez főnevet írtam, de igazából névszót is írhattam volna. Tehát oda volt írva, hogy ez milyen típusú tövekre érvényes, tehát ez jól látszik, hogy emiatt ez egy lexikális szabály. Ezzel szemben a posztlexikális szabály nem lehet érzéketlen ilyen információkra, hogy valami milyen szófajú. Az vakon végrehajtódik. Ebből a különbségből is lehet sejteni, hogy mi is itt a fő különbség a két szabályfajta között. Ugye a második az gyakorlatilag vakon, automatikusabban, hogy mondjam, felszínhez közelebb módon érvényesíti magát mindenre tekintet nélkül, tehát ezek lényegében ilyen ma is működő, inkább hangtani jellegű szabályszerűségek, míg a lexikális azért érzékeny arra, hogy mire alkalmazzuk, mert ezek már nem igazán vakon működnek, ezek inkább régebbi váltakozásoknak a fennmaradt nyomai, vagy valami ilyesmi, így lehetne talán a kettőt megkülönböztetni. Ezért a lexikális szabályok alól nagyon is lehetnek kivételek, szinte mindegyik ilyen szabályról vannak kivételek, míg a posztlexikálisoknál elvileg nem lehet kivétel, hiszen ő vak arra, hogy mire alkalmazzák. A lexikális szabály tipikusan csak szóalakokon belül érvényesül, ahogy itt a kapáknál is mondtam, egy olyan környezetben, ahol a szó belsejében történik valami, vagy a szóban történik valami változás, itt az, hogy hozzáraktunk egy toldalékot, és olyankor váltja ki ezt a változást, de máshol ez nem történik meg, míg a posztlexikális szabály az nem törődik ezzel. Bármikor, amikor előáll egy bizonyos helyzet, akár még akkor is a szóhatárok vannak közte, akkor is végbe megy. Ugye tipikusan ilyen az öngészségi hasonlulás a magyarban. Az teljesen mindegy, hogy az a zöngésileg zöngétlen zörejhang az véletlenül került egymás mellé, mert pont két szó találkozott, vagy nem, az mindenképpen végbe fog menni az a zöngészségi hasonlulás. Jó, van még egy érdekes tulajdonság, ez most nem fog nagyon részletesen belemenni. A lexikális szabályok azok csak olyan váltakozások lehetnek, ahol mind a két hang az előfordul már ilyen önálló szótári alakokban is, nem hozhat létre olyan hangtüneményt, ami ne lenne ami ne létezne szótári elemekben is önmagában. A posztlexikális szabályok, ezek a vak típusú automatikus szabályok, ezek mindenféle hülye hangokat eredményezhetnek, olyanokat is, amik egyébként nem léteznek szótári alakokban, mondjuk önállóan elszigetelten kimondott szavakban, meg ilyesmi. Tehát arra gondolok például, arra érdemes ilyenkor gondolni, hogy azok a szabályszerűségek, amik a gyors beszédet jellemzik, az ember nagyon gyorsan beszél, vagy akár valami akadályoztatás van, hogy mit tudom én, zajban beszélek, vagy például, mit tudom én, valaki alkoholt fogyaszt, például ne adj Isten, és illuminált állapotban beszél, és egyfajta akadályoztatás, akkor olyan hangokat hallunk tőle, olyan összevonásokat, olyan furcsa beszédhang kombinációkat, amit egyébként elszigetelt szavakban, vagy józan állapotban sohasem mondanak ki, tehát nem őrzi meg az eredeti hangkészletet, hanem újabb hangokkal bővülhet ilyenkor a hangkészlet. Na most említettem, hogy mik is, hogy vannak, voltak és vannak is problémák a generatív fonológiában, és ezért is változott is az idők során, de még mindig vannak benne egyébként problémák, amiket az emberek problematikusnak találtak. Az egyik ilyen probléma az az, amit már a strukturális a fonológiával is probléma, az, hogy szigorúan minden egymás utáni hangok sorozatáraként kell felfogni, vagy szegmentumoknak szokták ezeket hívni, ilyen szeletek, vagy tehát, hogy mindent úgy kell felfogni, mint egy lineáris sorozata, mint egy gyöngy sorban egymás után felfűzött elemek, és ez sokszor ellentmond az emberek intuíciójának. Tehát például nagyon hamar észrevették már a nyelvészetben, hogy a hosszú magánhangzó és a hosszú mássalhangzó az sok szempontból úgy viselkedik, mint a két mássalhangzó vagy két magánhangzó lenne egymás után, és az, hogy ezt egyetlen egy szegmentumnak tekintik, aminek a hosszúság az egy jegye vagy tulajdonsága, ez egy sok szempontból kellemetlen vagy nem kényelmes leírás. Ezt a fajta problémát, tehát, hogy a szigorúan gyöngysorszerűen egymásra fölfűzött hangsorokban kell gondolkozni, ezt a legutóbbi időkben, a 1980-as évektől kezdve teljesen leváltották, és teljesen felcserélték egy másik hozzáállásra, amit úgy hívnak, hogy autoszegmentális fonológia, ez speciál teljesen általánosan elfogadott. Ebben sok vita nincsen. Ez egy olyan felfogása a beszédhangok sorozatának, ami nem ilyen gyöngyfüzérszerű, tehát nem úgy képzeli el, hogy szigorúan egymás után következő elemek vannak a hangsorban, hanem inkább úgy képzeli el, mint egy több szólamú zenének a kottai leírását, tehát, hogy mennek egymás mellett szólamok, és azok időnként egyszerre kell indulnak meg, egyszerre végződnek, vagy egyszerre kezdenek el hangot adni, vagy egyszerre hagyják abba, máskor meg nem egyszerre, el lehetnek csúsztatva egymáson, és így tovább. Mindjárt mutatom a példákat. Tehát például az, ami miatt azt gondoljuk, hogy a hosszú magánhangzó, vagy a hosszú mássalhangzó, az nagyjából úgy viselkedik, mintha két magánhangzó vagy két mássalhangzó lenne. Ezt jól illusztrálja az úgynevezett pótlónyúlás nevű jelenség, mindjárt világos lesz, hogy miről beszélek. Ha ezt a pótlónyúlás ugye olyasmi, mint a hát sokféle változata van, de az egyik tipikus esete az, hogy amikor azt mondom, hogy volt a magyarban, ez a múlt idejű létige volt, hogyha nem ejtem ki az elt, akkor a legtöbb tájszólásban, ha nem ejtik ki az elt, akkor az ót viszont megnyújtják, és azt mondják, hogy volt. Ezért pótlónyúlás. Ugye cserébe, az el elhagyásáért cserébe viszont megnyújtjuk az ót. Vagy például a magyar nyelvtörténetben is volt egy másik fajta pótlónyúlás, amikor a tövek végéről lekopott egy magánhangzó, és cserébe pótlásképpen meg megnyúlt a tőnek a magánhangzója. Tehát úgy volt, hogy utú, úgy hangzott az, hogy ami ma úgy hangzik, hogy út, az úgy hangzott, hogy utú, rövidúval, leesett a végéről az ú, és akkor cserébe megnyúlt az első út, tehát ezért hangzott aztán útnak. És ezért van az, hogy ragozott alapokban ma is rövid az ú, mert ott nem kapott le a végéről semmi. Na jó, tehát ezt hívják pótlónyúlásnak. Tehát ha megnézzük azt a volt, hogy mi történik a volttal, akkor ha ezt a zenei többszólamú hasonlatot használjuk, ezt a metaforát, amit használtam, hogy ez olyan, mintha egy többszólamú zenének a kottáját néznénk, akkor van egy réteg, tiernek hívják angolul, tehát egy magyarul rétegnek szoktuk fordítani, ennek a volt hangsornak van egy rétege, ami kifejezetten a beszédhangok sorozatát mutatja, ha úgy tetszik, ahogy képezzük őket, ez itt ilyen szimbólumokat írok ide, de hát ez ugye egy rövidítés, hogy egy V képzés, egy O képzés, egy L képzés, meg egy T képzés jön egymás mellett. Ez a volt hangsornak egyik rétege, ami egyébként ilyen gyöngysorszerűen szépen egymást követi. Csak hogy van neki egy másik rétege is, ezt időzítésnek szokták hívni a fonológusok, ami azt mondja meg, hogy itt kérem szépen négy dolog jön egymás után, és a négy dolog időzítve van a VOLT-hez szépen egyenként. Az első dolog a V-vel van egy időben, a második az O-val, a harmadik az L-vel, a negyedik a T-vel. És ez egy másik szelete tulajdonképpen ugyanannak a hangsornak. Na most mi történik a pótlónyúlás esetében? Az történik, hogy az elt valamiért nem ejtik az emberek, hogy miért nem annak megvan a maga oka, de ez most teljesen lényegtelen. Ott eltűnik a hangzó rétegnek, tehát az alsó szólamnak az egyik eleme eltűnik, ott tulajdonképpen szünetet tart az a szólam. Most itt előáll egy olyan helyzet, amit itt most éppen mutatok a dián, ami valamiért a magyar fonotaktikában nem szokott előfordulni, tehát hogy négy időegységre csak három hangzó beszédhang egység esik. Éppenséggel többféle dolog történhetne, az egyik az, hogy kieshetne egy időegység, és elő kijöhet az, hogy volt. Egyébként van olyan társzólás, amiben így mondják, rövidóval. És van egy másik megoldás, hogy ezt, ami helyrehozza, egy másik szabály, ha úgy tetszik, ami ezt helyrehozza, ami azt mondja, hogy a valamelyik szomszédot megnyújtom. És akkor visszaáll a rend, mert akkor minden időzítés egységhez tartozik valami hanganyag. Na most itt a magyarban azt választjuk, hogy az O-t hosszabbítjuk meg, és akkor kijön ez az ábrázolás, hogy volt, ugye? Tehát azt mondja, hogy nem tartunk szünetet ebben a szólamban, hanem megnyújtjuk az előző hangot, hogyha hangszeres vagy énekes párhuzamot akarnék hozni. Egyébként más nyelvekben, sőt a magyarban is, bocsánat, a fordítottja is előfordul időnként, hogy a következő, nem az előtte levő hangot, hanem a hosszabb, hanem az utána jövő hangot nyújtják meg, csak azt nem ebben az esetben, nem az elkiesésekor. Mondom a példát, a nyugati tájszól, a nyugati nyelvjárási zónában, azt hiszem egész Nyugat-Magyarországon, nagyon gyakran rövidülnek a magánhangzók, például van egy ilyen szó, hogy kerítés, azt rövid ível szokták mondani. De akkor előáll egy ilyen hasonló bántó helyzet, hogy lesz egy időegység, ami alatt nincsen hang. Jó, nem pont ugyanez, le kellene külön rajzolni. De itt is az történik, hogy itt viszont a utána következő más hang nyúlik meg, ami most itt egy mással hangzó, és akkor azt halljuk, hogy kerítés. Biztos hallottátok már. De az, hogy a szőlő, azt mindenki ismeri nyilván, az ugyanez a jelenség. Tehát a szőlő, a nyugati dialektusban ezt rövidővel mondják, de megnyúlik cserébe az utána következő mással hangzó, és azt mondjuk, hogy szőlő. Az ugyanilyen pótlónyulás, de egy másik megoldás, ott pont az ellenkező a megoldás, hogy az utána következő hangot nyújtjuk meg. Más dolgok, amik ezzel a szigorú szegmentumokra bontás ellen szólnak, az a tónusoknak, nem tudom, hogy ki hallott már erről, hogy vagy csomó nyelv van a Földön, ahol a hang magassága számít, annak jelentés megkülönböztető szerepe van. Tehát van olyan, hogy ugyanúgy hangzik két szó, de más hangmagasságon ejtik mondjuk a magánhangzót, vagy az egyik szótagot, és akkor valami egészen más jelent. De nem csak a tónusok, hanem általában a hangmagasság az ilyen önálló életet tud élni, és önálló szólamot tud alkotni. Erre is nagyon gyorsan mutatok egy példát. A magyarban egy kérdő mondatnak ez a sajátos intonációja, itt ugyanazt a trükköt csináltam, amit az előbb az időzítéssel, csak most a dallamot vettem külön szólamnak. Tehát van az alsó, az a hangzó réteg, a beszédhangok rétege, hallakat, ezek jönnek egymás után, és fölötte van egy dallam réteg, egy külön szólam, ahol a hangmagasságot változtatjuk, ami az L, az a mély, a H meg a magas a nemzetközi jelölés szerint, ugye a low és a high szavakból. Tehát a második szótag, vagy az utolsó előtti szótagban ugrik fel a hangmagasság. Hallakat? Amikor eldöntendő kérdést alkotunk. Na most az az érdekes, hogy ez a mély, magas, mély, ez a dal, bocsánat, nem tudom bejelölni, tehát a dallambeli szólam, az LHL, az egy önálló dallamként önálló életet él a magyarban, és akármilyen szótagszámú az a eldöntendő kérdés, mindenképpen ugyanezt a dallamot fogjuk fölé rakni. Tehát ha csak két szótag van, akkor így fogjuk kénytelen kellett, hogy itt megváltozik egy kicsit a szabályt, az utolsó szótagra kell rakni a magasat, de ugyanazt a dallamot rakjuk rá, és úgy kérdezzük, hogy halak? És lehet hallani, hogy a végén lehajlik. Ez a ugyanahoz a hanghoz kapcsolódó magas mély, az egy ilyen hajló dallamban nyilvánul meg. Sőt, ha csak egy szótag van, akkor meg arra az egy szótagra rakjuk mind a három elemét a dallamnak. Tehát ez a dallam, hogy mély, magas, mély, ez önálló életet él abban az értelemben, hogy a szótag számtól függően más és más helyekkel fog időzítésben egybeesni, de ettől még a dallam az egy önálló egység. Sőt, olyan is van, ezt itt röviden ideírtam a dia aljára, hogy azokban a nyelvekben, ahol a hangmagasság ilyen megkülönböztető jellegű, mint mondjuk a kínai is ilyen egyébként, de ezt a példát most nem mondom, vettem, ott ilyen nincs, de olyan nyelvekben, ahol a hangmagasság az jelentés megkülönböztető szerepű, ott van olyan például, hogy egy toldalék az egyszerűen abban nyilvánul meg, hogy egy kis dallamdarabot oda kell rakni. Te mit tudom én, most csak hasamra ütök, az a főnevek birtokos esetét úgy képzik, hogy a végére oda kell rakni egy magas dallamdarabkát, de az persze valamihez kell, hogy kapcsolódjon, nem egyszerűen oda énekelnek egy magas hangot, hanem az utolsó magánhangzóra például, akkor az rácsimpaszkodik, és azzal jár, hogy vagy magasan kell ejteni az utolsó magánhangzót, vagy ha az már ott rajta van egy mély dallam, akkor egy ilyen emelkedő dallamot kell énekelni. Tehát a dallam az tipikusan olyan valami, ami ugye említettem a múlt órán, hogy vannak ilyen szupraszegmentálisnak nevezett jelenségek, amik a szegmentumok fölött vannak, önállóan, önálló szólamot alkotva. És akkor utoljára hagytam, hogy még egy óriási probléma van a generatív fonológiával, és ezt úgy hívják, hogy absztraktság. De mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent. Nagyon sok embernek az a problémája a generatív hangtannal, a generatív fonológiával, és most nem csak az ellenlábasaikra gondolok, tehát akik nem ehhez az iskolához tartoznak, hanem magán a generatív iskolán belül is rengeteget küzdöttek ezzel, hogy amikor bizonyításszerűen be akarjuk látni, hogy egy bizonyos hangsor beletartozik egy bizonyos nyelvbe, ugye kiindulunk valami kiinduló alakból, ahogy mondtam a kapa esetében. Ugye kiindulunk abból, hogy kapa, ha alany esetben marad, akkor nem csinálunk vele semmit, ott nem kell alkalmazni szabályt, hogyha valami toldalék jön hozzá, egy toldalékoló szabály ottan alkalmazódik, akkor utána még lehet, hogy a magánhangzót meg kell nyújtani, tehát jön még egy szabály, ami alkalmazódik, stb. Tehát van egy kiinduló alak, és van egy levezetés, a levezetés végén van egy eredmény, amit megkapunk. Az absztraktság az körülbelül azt jelenti, hogy a kiinduló alak, amiből kiindulunk, az gyakorlatilag bármi lehet, az valami annyira elvont valami, hogy ott szinte bármit feltételezhetünk, ha ügyesen kell megírni a szabályrendszert, és akkor, hogy kényelmes legyen a szabályrendszer, gyakorlatilag szabad kezet kapunk arra, hogy milyen kiinduló alakot tételezzük fel. Erre azt a példát szoktam felhozni, csak ez most így nem nagyon jön ki így, tábla meg ilyesmi nélkül, de például ebben a híres könyvben, amit említettem már, az 1968-as a angol generatív fonológia, a Sound Pattern of English, SPE, ugye felírtam volna valahova, na ott például azt csinálják, képzeljétek el, hogy egy olyan szóhoz, mint a fülemüle angol neve, mi is a másik neve a fülemüle, meg most csalogány, angol neve az úgy hangzik, hogy Nightingale. És ahhoz, hogy kijöjjön, hogy ennek a kiejtése Nightingale, és ez egy angol szó, Nightingale, ahhoz, hogy a szabályok ezt kihozzák nekik, ahhoz a kiinduló alaknak valami olyasmit kell feltételezniük, hogy ez ennek a kiinduló alakja, hogyha ki akarom ejteni, akkor valami olyasmi, hogy Nightingale. Ami gyakorlatilag valami angol, a valóságos angol kiejtése, azt hiszem ennek a szónak, tényleg így mondták valamikor, hogy Nightingale, de ahhoz, hogy a szabályok ezt jól kihozzák, hogy miért így kell ejteni, miért az elején van a hangsúly, stb., ahhoz a Chomsky és Hallerben a könyvben azt feltételezik, hogy a kiinduló alakban ott volt egy h, ami a mai angolban nem egy létező beszédhang, ott, a nicht, ott volt egy h, ami miatt ezt i-nak ejtjük az elején, meg ott marad a hangsúly, meg mit tudom én. Tehát, hogy túl engedékenyek ezek a szabályok, bármit meg tudunk csinálni, föltételezhetünk akár egy történetileg korábbi állapotot, mint kiinduló alakot, és le a szabályokkal megcsinálhatjuk azt, hogy azok valóságos történeti folyamatokat lejátszanak újra, de egyáltalán bármit megcsinálhatunk, és ez a fajta engedékenység, ez azt jelenti, hogy hát olyasmiket kell föltételeznünk a nyelvhasználókról, amik nyilvánvalóan, hát, vagy egyáltalán nem állnak a rendelkezésükre, tehát nem valószínű, hogy az angol fejekben valahol ez nichtingál alakban van tárolva ez a pacsirta, vagy nem pacsirta, bocs, csalogány szó. De ráadásul egyáltalán nem is valószínű, hogy sok-sok angol anyanyelvű beszélő mind pont ugyanerre a következtetésre jut, hogy ez és így valahogy így tanulja meg, hogy a nichtingál alakból kiindulva lehet belátni azt, hogy vagy kihozni azt a szót, hogy Nightingale. Tehát ez a túl nagy engedékenység, ez nagyjából úgy is megfogalmazható, hogy akármit feltételezhetünk kiinduló alaknak, vagy mögöttes alaknak, akármik lehetnek a köztes alakok, teljesen abszurd dolgok, tehát a bizonyítási lépésekben akármit is kihozhatunk köztes lépésként, vagy közbelső alakként. Az egyetlen kritérium az, hogy a végén kijöjjön az, amit ki szeretnénk, hogy kijönne. Tehát, hogy ami a végén kijön, az tényleg úgy legyen abban a nyelven. Ez egy teljesen tarthatatlan, ez igazából senki nem szereti, hogy ez így van, tehát, hogy egyszerűen csak azért, hogy kihozzuk azt, amit ki akarunk, hogy kijöjjön, ezért bármit feltételezhetünk mögöttes alapnak, és közbelső alakoknak. És akkor végül egy utolsó, még egy probléma típus a generatív fonológiával, amit viszont ők nem tartanak problémának szemben az előzővel, ezt ők nem tartanak, de a külső kritikusaik azok rettenetes nagy problémának tartják, ez 1980-as évek végétől kezdve ez a tipikus kritika a generatív hangtannal szemben, az az, hogy nem nagyon tudnak számot adni arról, egyrészt, hogy mik azok a szabályok, amik vagy mit történjen azokkal az esetekkel, amikor többféle alak is létezhet, és ráadásul nem egyformán használják, nem egyforma gyakorisággal használják a különböző változatokat. Most ezt a szabályt nem beszélem meg, nem magyarázom el, de meg lehet nézni, de leírom, hogy mi a jelenségnek a lényege. Hát van az angolban egy olyan szó, hogy memory, emlékezet. Általában úgy ejtik, hogy memory. Van az angolban egy ilyen szabály, vagy egy ilyen lehetőség, hogy nem ejtjük ki a magánhangzót a hangsúlyos szótag után, tehát memory, a mem hangsúlyos szótag, vagy me hangsúlyos szótag után, azt az öt nem ejtjük ki. Lehet mondani azt, hogy memory, de gyakrabban mondják azt, hogy memory. Tehát kétféle változat van, és az egyik jelentősen gyakoribb, tehát a memory az sokkal gyakoribb, mint hogy valaki azt mondja, hogy memory. Oké? Viszont van egy nagyon hasonló szó, csak egy magánhangzóban különbözik ettől. A memory azt jelenti, hogy emlővel kapcsolatos. Ez egy szakkifejezés. Nagyon hasonlít, csak az első magánhangzója nyíltabb, ugye memory. És elvileg ugyanez a szabály alkalmazható rá, tehát elvileg lehetne mondani azt, hogy memory, úgyhogy nem ejtjük ki ezt a svát, azt az öt a második szótagban. De ennek ennyire általában kiejtik az emberek. Tehát ha ezt ki kell olvasni, hogy memory gland, ugye egy emlőmirigy, akkor úgy fogják kiolvasni, ahogy én most mondtam az előbb, hogy memory gland, nem pedig úgy, hogy memory gland. Ugyanaz a szabály különböző szavakra eltérő módon alkalmazódik, eltérő gyakorisággal, a memory-t sokkal inkább ejtik magánhangzó nélkül, a memory-t sokkal gyakrabban ejtik magánhangzóval. Ez egy rejtély. Ráadásul nagyon könnyű belátni, és nagyon könnyű bizonyítani, és ezt már számtalanszor bizonyították is, hogy ez a különbség, ami az emlékezetet jelentő angol szó és az emlőt jelentő angol szó között van, hogy másképp ejtjük, tudnélik, az összefügg azzal, hogy a memory, az emlékezet sokkal gyakoribb szó, mint ez a memory, ami egy szakkifejezés, és sokkal ritkábban használja. Tehát az a megdöbbentő tudományos tény, hogy egy csomó olyan szabály van, ami gyakoribb alakokra alkalmazódik, és ritkább alakokra nem alkalmazódik, vagy úgy is mondhatnám, hogy gyakoribb alakok, gyakoribb szavakra más szabályok alkalmazódnak, mint ritkább szavakra, és ezzel egy ilyen matematikai bizonyítással dolgozó generatív rendszer nem igazán tud mit kezdeni. Ezt a jelenséget nem nagyon tudja megmagyarázni, egyébként a válasz rá valószínűleg az, hogy nem is akarja megmagyarázni, mert őt nem az érdekli, hogy ki milyen gyakran mond micsodát, hanem az, hogy mik a jó angol szavak. És akkor egy ilyen generatív fonológiában, generatív hangtanban ez mind a négy jó angol szónak fog minősülni, tehát az is, hogy memory, az is, hogy memory, az is, hogy memory, meg az is, hogy memory, ez mind jó angol szónak fog minősülni. De hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt mégis van egy jelenség, amit meg kéne valahogy magyarázni. Tehát mi a jelenség? Az, hogy ráadásul ez tipikusan olyan szavaknál van, vagy olyan jelenségeknél van, ahol rövidebb az egyik alak, mint a másik. A gyakoribb szavak inkább hajlamosak ilyen rövidebb ejtést választani, mint a ritkább szavak, és ezt valahogy meg kell tudni magyarázni. Most még a csúcs ebben a jelenségben egyébként az, hogyha az ember olyanok közé kerül, akik gyakrabban használják ezt a szakkifejezést, mondjuk nem tudom, anatómusok, vagy valamilyen orvosi tudományt űzők, akik gyakran használják ezt az emlő szót, akkor azt fogja tapasztalni megdöbbenve, hogy ők bizony nagyon sokszor magánhangzó nélkül mondják, tehát a biológusok közé néz, nagyon gyakran azt fogják mondani, egy memory, ami nekünk egy kicsit furcsánhat, de nekik, mivel ők gyakrabban használják ezt a szót, nekik már beleesik abba a körbe, amibe az emlékezett szó is tartozik, gyakori szó, miért is ne hagynám ki az utolsó magánhangzót. Na mindegy, ez egy olyan probléma a generatív fonológiával, amit valószínűleg sosem fog tudni rendesen megoldani, tehát hogy hogyan függ össze a szabályok alkalmazása a tövek gyakoriságával, egyáltalán a gyakoriság milyen szerepet tud játszani az emberek nyelvhasználatában. Ez egy súlyos hiányosság, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni. És akkor még az utolsó percben elmondom azt, hogy még egy probléma a generatív fonológiával, ami egyébként az utolsó 10 évben úgy tűnik, hogy megoldódni látszik, mert egy új irányzat alakult ki az a generatív fonológián belül. Ugye már mondtam, hogy volt egyszer egy ilyen fordulat, amikor bevezették a lexikális és a posztlexikális szabályok közötti különbségtételt, ugye ezt hívtam késői generatív fonológiának. Na most az utóbbi 10-20 évben egy még újabb fordulat jött el. A következő volt a probléma, nagyon tömören elmondva, azt vették észre, hogy a szabályok nem lehetnek akármilyenek. Tehát azok a bizonyos levezetésben használt szabályok, ezek azért mindig valahogy olyanok, hogy egy kicsit megpróbálnak javítani a helyzeten. Ha nem is úgy, mint ahogy az elején mondtam, hogy egy kifejezetten tilos dolgot valahogy kijavítanak. Ugye azt mondtam, hogy vannak olyan szabályok, a legelején mondtam, amik tulajdonképpen csak helyrehoznak egy problémát, hogy fonotaktikailag valami tilos lenne, és egy szabály az ezt valahogy kiegyengeti és korrigálja. Szóval, ha nem is mindig így, de azért a szabályok valahogy mégis megpróbálnak valahogy javítani a helyzeten. Ezt figyelték meg, hogy amilyen szabályokat eddig a fonológusoknak fel kellett tételezniük, azok valahogy mindig olyan alakúak voltak, hogy amit ők kihoznak a következő lépésre, ugye átalakítással, azok valahogy fonotaktikailag jobbak legyenek, mint amikből kiindulnak. De valahogy, mintha mindig javítanának valamit. És ezért olyan, mintha az egész szabályrendszer az valamilyen célvezérelt lenne, ezt hívják teleológikusnak, ugye, amit odaírtam a címbe, mintha a szabályok egy cél fele igyekeznének, hogy mindig javítsák valahogy az alakot, amit átalakítgatnak. És ez is egy olyan körülmény lenne, amit egy matematikai jellegű bizonyításban nem lehet belevenni. Ugye nem a matematikai bizonyítások se olyanok, hogy valahogy minden egyes lépésben egy kicsit jobb lesz a helyzet, vagy hát ez nagyon ritka, hogy ez így legyen, de a fonológiai szabályok mégis ilyenek, hogy mintha javítgatni akarnának. Na most ennek a megoldása az, hogy egy újabb irányzat alakult ki a generatív nyelvtanon belül, amit úgy hívnak, hogy optimalitás elmélet, és nem fogom elmagyarázni, hogy milyen iskola ez, csak azért mindenki halljon róla, tudjon róla, hogy ez létezik, mert ma A fonológiában ez gyakorlatilag kizárólagos, tehát majdnem mindenki ebbe ezt a keretet használja. A lényege az optimalitási elméletnek az pont ez, amit most elmondtam. Csak olyan dolgok történnek a levezetés során, amik valamilyen értelemben egy valami kiértékelés szerint valami jobbat eredményeznek, mint ami az előző lépésben volt. Tehát valamit javítanak a helyzeten, és ha ez azért is jó, mert kevésbé absztrakt, abban az értelemben, ahogy mondtam, az absztraktságot, kevésbé absztrakt egy ilyen keret, mert hiszen nem történhet akármi, hanem valamilyen módon meg van szorítva az, hogy mi történhet a levezetésben, tehát az absztraktság is kevésbé súlyos egy ilyen fonológiai leírásnak.